Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andortóth Anna, indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, egészségről. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Elrajtolt az Otthonstart hitelprogram, amelytől azt várja a kormány, hogy jelentősen nőhet azok száma, akik saját tulajdonú lakáshoz vagy családi házhoz juthatnak. A nagyon kedvező hitelfeltételeket azonban érdemes alaposan áttekinteni, mert sok rejtett, a hitelfelvételből kizáró okot körülményt tartalmaz. Létezik olyan különleges és összetett kombináció is a feltételrendszerben, amelynek értelmezéséhez érdemes szakember segítségét kérni. Az 50 millió forintos 3%-os hitelkeret sok hétköznapinak tűnő esetben sajnos nem vehető fel, ugyanakkor akadnak olyan meghökkentő élethelyzetek is, amikor már ingatlannal és nyaralóval rendelkező számára is sima út vezet a sikerhez. Dr. Bízik Zsófia ügyvéddel Varjú Frigyes beszélget.
Ki számít első tulajdonos vásárlónak?
Megjelent a 227/2025-ös kormányrendelet. Aki részletesen, alaposan szeretné a feltételeket megismerni, ajánlom, hogy egy kicsit tekintsen bele a jogszabályba. Ugye a fő paraméterei ennek a nagyon-nagyon kedvező konstrukciónak, gyorsan átfutva, fix 3%-os kamat, legfeljebb 50 millió forint hitel igényelhető, de majd erről beszélünk később, hogy az 50 millió forint ez ritka esetben fog megvalósulni, valószínűleg ennél kevesebb hitelt fognak az ügyfelek kapni. A futamidő legfeljebb 25 év, a kölcsön célja ugye az első lakás megvásárlása, illetőleg építése, ez lehet családi ház is természetesen, de lehet tanya is, birtokközpont. A megvásárolható lakás értéke maximum 100 millió forint lehet, ház esetében 150 millió forint, és van egy négyzetméterenkénti bruttó ár maximum is, ez a 1,5 millió forint. Akár 10%-os önerő mellett is igényelhető ez a hitel, és más támogatásokkal is összevonható. De ki számít első lakásvásárlónak? Hát alapfeltétele az, hogy ugye az igénylőnek az elmúlt 10 éven belül nem volt egyáltalán belterületi lakóingatlanja.
11 évvel ezelőtt lehetett.
11 évvel ezelőtt lehetett, és lehetett neki zárt kerti ingatlanja is, mert az nem belterületi, és lehetett neki belterületi, de nem lakóingatlanja. Tehát a kizárás csak a 10 éven belüli belterületi lakóingatlanokra vonatkozik. Lakóingatlannak nevezzük a lakást és a családi házat, illetőleg a tanyát, birtokközpontot. Mentesül a feltétel alól viszont az, akinek legfeljebb 15 millió forint értékű belterületi ingatlana vagy tulajdon része van, tehát ha én nekem van, vagy volt 10 éven belül egy olcsóbb ingatlanban egy 15 millió forintot el nem érő tulajdoni hányadom, attól én még jogosult vagyok ennek a konstrukciónak az igénybevételére. Az is, akinek volt ingatlana, de időközben azt lebontották, vagy már a bontási engedélyt megkapta rá, illetőleg még az is felveheti, akinek van ingatlana, de azt haszonélvezeti joggal terhelten szerezte meg, és haszonélvező lakik benne. Itt rögtön kiemelném, hogy a jogszabály azt mondja, hogy haszonélvezetten terhelten kellett megszerezni, tehát nem elég az, hogyha én tehermentesen vettem, és aztán később haszonélvezeti jogot engedtem egy haszonélvezőnek benne, hanem már úgy kellett megszerezzem, hogy haszonélvező benne volt, és ő még mindig benne lakik.
A büntetlen előértés és a köztartozás mentesség is ugye alapfeltétel, illetve kell egy banki hiteles képességi vizsgálat. Már ezután nagyon érdekes megtudni, hogy a banki értékbecsés milyen esetben kerülhető ki. Ennek a díja beleszámít a 10%-os önrészbe, mert ez megdrágítja az egész konstrukciót.
Hát az értékbecsés minden esetben a bankok előírják, tehát azt, az én tudomásom szerint az nem kerülhető ki. Viszont vannak olyan bankok, akik most az induló kedvezményként eltekintenek, illetőleg az ügyféltől átvállalják ezeket a díjakat.
Ez a 3%-os fix kamatozás nagyon-nagyon jól hangzó és valóságosan jó konstrukció, hiszen ha valaki 55 millió forintot fölvesz, és ez 25 év alatt visszatörleszti, a jelenlegi piaci kamatozáshoz képest havi 150 ezer forintot megtakarít, azaz összességében 27 millió forintot keres ez alatt a 25 év alatt. Ennyit spórolhat meg. De hát az sem mindegy, hogy milyen jövedelemmel rendelkezik valaki.
Igen, ez óriási dolog, ez a 3%. Ugye ez úgy kell látni, hogy itt egy kamattámogatást ad az állam, tehát a hitelt ugyanúgy a bank teljes kamattal adja, de abból mi fizetjük a 3%-ot, az összes többit az pedig az állam gyakorlatilag kifizeti a banknak helyettünk.
Sokan elfelejtik, hogy az ingatlan szerzés után illetéket kell fizetni. Ez is hozzáadódik ez az összeghez, amiről beszélünk.
Ez így van, ugye az általános vagyonszerzési illeték az 4%, azt minden esetben meg kell fizetni. A csok esetében például ott mentességet kaptak az igénylők, ez ebbe az esetben itt nincsen. Tehát itt
viszont összevonható a két konstrukció.
Igen, viszont összevonható, tehát emelni a konstrukció mellé, még akár a csokot is igénybe vehetjük, és akkor viszont illetéket sem kell fizetni. De bocsánat, még egy szó erejéig, hogy szintén felveheti a hitelt, és erről még nem beszéltünk, pedig ez nagyon fontos, akinek belterületi ingatlanban legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van. Egy ilyen ingatlanja van, amiben legfeljebb 50%-os belterületi tulajdoni hányada van, és házaspárok, hogyha együtt igényelnek, akkor házaspárok esetén elegendő az, hogyha csak az egyik fél teljesíti ezeket a meglévő tulajdon részre vonatkozó előírásokat, és ennek a személynek kell teljesíteni azt a TB jogviszonyra vonatkozó elvárást is, hogy ugye legalább 2 év TB jogviszonnyal rendelkezni kell.
Nézzünk néhány példát. Megvásárolhat egy örökölt szülői ház tulajdonjogának a fele a testvértől?
Testvértől nem vásárolhatom, mert közeli hozzátartozótól és élettárstól nem vásárolható meg, illetőleg az építtető sem lehet ilyen közeli hozzátartozó.
És ha már van egy ingatlanban 50%-os tulajdonrészem, és örököltem ajándékba, vagy pedig ajándékba kaptam, vagy örököltem, ebben az esetben kaphatok-e kedvezményes hitelt, ha a szüleim által lakott az ingatlan?
Elvileg kaphatok akkor, hogyha ezáltal teljes, kizárólagos tulajdonosa leszek az ingatlannak. Viszont ugye nem köthetek szerződést közeli hozzátartozóval. Tehát, hogyha a másik ingatlan az a testvérem tulajdonát képezi, akkor erre nem vehetem igénybe ezt a kedvezményt.
Ugye egyenesági családtagok nem vehetnek részt ebben a konstrukcióban, de például, ha eladó a nagynéném háza, annak megvásárlásához felvehetném-e a starthitelt?
Arra felvehetem, igen.
És építkezhetnek a szüleim vagy a testvéreim telkére starthitelből?
Hát nem, hiszen megmondtuk, hogy ez sajnos kizárja a közeli hozzátartozó.
Viszont a szülők ugye bekapcsolódhatnak ebbe a konstrukcióba, tehát közös adósként részt vehetnek, hogyha szükség van az összegre.
Igen, igen, ugye a konstrukció egyik feltétele, hogy 2 év TB jogviszonnyal rendelkezni kell, illetőleg megfelelő jövedelemmel kell rendelkezni ahhoz, hogy a hitelt ugye fizetni tudjuk, de hogyha a hitelfelvevő nem rendelkezik ilyen jövedelemmel, akkor adóstársként bevonhatja a házastársát, illetőleg a szülőjét. Tehát elképzelhető olyan eset, hogy nappali tagozatos egyetemista, ugye első lakást kíván vásárolni, ő jogosult fölvenni ezt a hitelt, és bevonhatja a szülőjét adóstársnak. Arra viszont felhívnám a figyelmet, hogy ez a konstrukció csak egyszer vehető igénybe, tehát ilyenkor sem a gyermek, sem a szülő nem veheti majd utána másodszorra igénybe ezt a kedvezményes lehetőséget.
Ugye a magyarországi lakhely és a Magyarországon eltöltött 2 éves munkaviszony alapfeltétele ennek a hitelkonstrukciónak a fölvételéhez. Ha a külföldön munkát vállaló szeretne hozzájutni ez a hitelhez, megteheti-e?
Igen, nem feltétlen a magyar állampolgárság. Tehát magyar állampolgároknál külföldön szerzett TB jogviszony és a külföldi egyetemi főiskolai nappali tagozatos hallgató jogviszony is megfelel a feltételeknek. Annyi viszont elvárás, hogy az utolsó 180 napban már Magyarországon kell, hogy kereső tevékenységet folytasson az illető.
Itt a 100 és 150 millió forintos határról beszél ugye a jogszabály. Ön szerint kimeríthető ez a keret általában, vagy pedig ez elég eltúzott?
Hát a jogalkotó szándéka az volt, hogy megkönnyítse a fiatalok otthon jutását. Abból indult ki, hogy milyen átlagos négyzetméter árak vannak jelenleg az ingatlan piacon. Sajnos ezt már látjuk, hogy abban a pillanatban, hogy megjelent ez a jogszabály, az eladók kezdi beépíteni a négyzetméter árakba ezt a hitelkonstrukciót, úgyhogy megemelkedtek a négyzetméter árak sajnos. Amelyik ingatlant eddig 50 millióig hirdették, most már majdnem 60 millióért hirdetik. Viszont ez egy féket jelent, tehát másfél milliónál magasabb négyzetméter árral nem vehető igénybe ez a kedvezmény.
Dr. Bízik Zsófia ügyvéddel Varjó Frigyes beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Már minden ötödik munkavállaló 1995 után született idehaza. Ők tartoznak 30 év alattiként az úgynevezett Z-generációhoz. Szakemberek szerint a fiatalok számára kevésbé fontos a hagyományos értelemben vett karrier, bátran érvényesítik a saját érdekeiket, ugyanakkor a mentális egészségük megőrzésére és a munka-magánélet egyensúly megtartására sokkal nagyobb gondot fordítanak, mint az idősebbek. A Z-generációsok intenzív munkaerőpiaci jelenléte alapjaiban változtatta meg a megszokott rutinokat. Simán visszakérdeznek egy állásinterjún, hogy a cég miért szeretné, hogy ott dolgozzanak, és ha nem kapják meg a beígért fizetést, előmenetelt vagy megfelelően színes munkakört, hamar állást váltanak. Kelemen Andreával, a Humantelex Consulting ügyfélkapcsolati vezetőjével Nagy Károly beszélget.
Nekem egy kicsit meglepetés volt, de 1995 után született munkavállaló, az minden ötödik jelenleg Magyarországon, és őket nevezik az úgynevezett Z-generációnak. Hogyha róluk van szó, akkor a munkáltatók mennyire kezdeményezőek, hogy ilyen típusú emberek dolgozzanak náluk, vagy mennyire tartanak tőlük esetleg?
Jelen pillanatban ugye a munkaerőpiacon elég kiélezett a helyzet, nagy verseny folyik bizonyos szegmensekben kellő munkaerőért, így az Z-generációért is. Úgyhogy az Z-generáció irányában is nyilván igyekeznek minél jobban nyitni a munkáltatók.
Ez miben nyilvánul meg?
Ha a munkáltatói oldalról közelítjük meg, akkor talán sokan találkozhatnak az employer brandinggel, tehát hogy mennyire építik fel a cégek a saját brandjüket, és a saját brandjüknek a kommunikációjában mennyire illeszkednek a Z-generációhoz, ugye akik ma már egy sokkal inkább a digitális világnak, ugye a benszülötteiről beszélünk most, tehát teljesen más elérési úton kell feléjük kommunikálni. Illetve a Z-generáció tekintetében nagyon fontos kiemelnünk azt, hogy egyrésztről fontos jelenség náluk az, hogy sokkal inkább a munka értékessége, értelmessége az, ami őket vonza, tehát ez fontos megjeleníteni, és egyéb más szempontok is bejönnek az ő választásukba, amikor egy munkáltató irányába elköteleződnek.
Milyen szempontok? Emlékeim szerint egyébként a fiatalabbaknál simán előfordul az, hogy egy állási interjún visszakérdeznek, hogy miért lehet itt nekem jó dolgozni. Tehát nem az van, hogy minden áron meg akar felelni a kívánalmaknak, hanem ő is szeretne valamit a cégről hallani. Tulajdonképpen ilyenekről van szó, vagy adott esetben arról, hogy mondjuk hogyan tudnak az idősebbekkel együttműködni, és mondjuk ennek az esetleges eszközeiről, mondjuk például mentorálásról.
Ez most két téma, amit érint. Szerintem az, amikor munkáltatóként a Z-generációt próbáljuk megnyerni magunknak, akkor sokkal inkább azzal találkozunk, hogy a Z-generáció az sokkal céltudatosabb, agilisabb, jobban, tisztábban látni akarja, hogy mi az, amit ő munkaként kapni fog, mi az az érték, amit ő meg tud teremteni, milyen karrierút áll előttük, hogyan fognak előrejutni a korábbi korosztályokhoz képest, egy sokkal gyorsabb és előremenetelt várnak, türelmetlenebbek emellett ők. A mentorálás, az meg szerintem már akkor beszélhetünk róla, hogy az Z-generáció hogyan tud beilleszkedni a munkáltatóhoz, tehát az adott céghez hogyan tud beilleszkedni. Ennek nagyon sok módszertana van ma már. Az egyik ilyen módszertan a mentorálás, ugye ami az elsősorban szakmai mentorálást jelent, tehát egy tapasztaltabb, sok esetben más generációt képviselő szakember az, aki felkarolja az illetőt és segíti, figyeli, támogatja az ő szakmai munkáját. Emellett nagyon tudatos onboarding folyamatokat építenek ki a cégek, amik az ő beilleszkedésüket segítik, egy nagyobb áttekintést kapnak a cégről, nem csak a saját területekről, hanem a cég egészére nézve, de találkozhatunk úgynevezett ilyen buddy-kkal is, amiket a cégek szeretnek alkalmazni. Ez annyiban más, mint egy mentor, hogy a buddy-k a sokkal inkább, hogy úgy mondjam, az informális beilleszkedésüket segíti. Tehát aki egy kicsit így felkarolja, segít neki kapcsolatokat építeni, megmutatja, hogy hol az étterem, hogyan tud egy szabadságigénylést leadni, szóval, hogy az kevésbé a szakmaiságát, az inkább az érzelmi, pszichés támogatását és beilleszkedését segíti.
Mennyire fontos, hogy legyen egyfajta átmenet az egyetem után, mondjuk az első munkahelyeseknél, vagy maximum a második munkahelyeseknél az égenerációban? Tehát itt arra gondolok, hogy kell azért, vagy meg kell próbálni legalább egyfajta ilyen kampusz, egy olyan egyetemi vagy közösségi életérzést adni számukra, ami ott tartja őket, vagy adott esetben simán a jövedelem is ott tudja tartani az égenerációt, hogyha elég jól lőtték be a munkáltatók.
Az érezhető elmélet generációnál ezt az ilyen kicsit ilyen kampusz életérzésnek szoktuk mi megfogalmazni, ami akár a Covid-nak is lehet egy utóhatása, de az, hogy a közösség élmény az nagyon fontos nekik, és erre, hogy mondjam, jobban kiéhezett ez a generáció, tehát ez egy nagyon plusz hozadék tud lenni, és erre törekednek is a cégek. És az, hogy a bérek hogyan alakulnak, hát ez egy nagyon érdekes, nagyon amit felvesz, mert itt a különböző nézetek, főleg az Z-generáció esetén nagyon ütköznek, hiszen a Z-generáció az, aki nagyon sok sikersztorit hall a hírekből, tájékozódik a Forbes-ról, nem tudom én, és hihetetlen elvárásokkal kerül a munkaerőpiacra, és nem feltétlen reálértéken tudják megítélni az ő valós tudásukat. Úgyhogy nyilván egy bér is hathat, de a bér ez nem elég, nem kielégítő hosszú távon.
Mi az, ami akkor kielégítheti úgymond hosszabb távra az ilyen munkavállalónak az érdekeit? Például az, hogyha mondjuk több évre előre meg lehet bérezésben, vagy legalábbis előmenettel kilátásban állapodni, vagy ha újabb és újabb feladatokat kap adott esetben akár több területen is.
Ezek mind, illetve külön-külön is. Ugye próbáljuk ezt most egy generációra ráhúzni, de hogy nyilván egyéni sajátosságok ebben épp úgy megjelennek az Z-generáció esetében is, mint minden további generáció esetében. Igen, fontos nekik az előrelátható, ütemezhető karrierút, az, hogy milyen lépcsőkkel, hogyan fejlődhetnek, hogyan társul ehhez a bérezés, és közben meg azt is kell látnunk, hogy ők egy nagyon felgyorsult, változó világban nőttek föl, hozzá is vannak szokva a folyamatos változáshoz, igénylik is ezt a változást, tehát ez a korosztály már nem köteleződik el 10 évekre, hanem egy természetes velejárójának a korosztálynak az, hogy bizonyos időszakonként váltani fog. Nyilván, ha egy akkora cégről beszélünk, ami mondjuk egy nagyvállalat vagy egy multinacionális vállalat, az segítheti az ott maradását a generációnak, az Z-generációnak a megszapadását, hogyha a munkakörétben például tudjuk rotálni, vagy színesíteni, szélesíteni az ő munkakörét is időről időre, tehát nem csak egy hierarchikus rangrétán tud egyre feljebb lépni.
Simán előfordulhat, hogy 6 hónap után, vagy 9 hónap után egyébként elmegy a cégtől, vagy azért ez nem ennyire egyértelmű?
De szerintem épp úgy előfordulhat, hogy Z-generációnál, mint egy X meg egy Y-generációnál. Ez a generáció tudatosabb, reflektívebb, könnyebben képviseli a saját érdekeit, könnyebben kiáll saját magáért. Így módon hamarabb hangot ad annak, hogyha neki valami nem tetszik, vagy az, amit ő remélt, várt, ígértek neki, nem teljesült. Tehát így módon azt gondolom, hogy hamarabb leválhatnak, vagy elválhatnak a munkáltatótól.
Összességében nem tudom, hogy lehet-e ilyet vonni, de mondjuk a korábbi generációkkal összehasonlítva jobb, kevésbé jobb, vagy inkább több odafigyelést igényel az Z-generáció?
Szerintem egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és szerintem nem igényel többet, a máshogy igényel, az ő nyelvüket kell megtanulni, az ő nyelvükön kell szólni, őket kell megérteni. Erre például nagyon jó példa az, amikor vannak cégek, akik alkalmazzák már azt, hogy például egy onboarding folyamatban is már a cégnél dolgozó Z-generációsokat vonják be, és a Z-generációs ott dolgozó munkavállalók mesélnek magáról a munkáról. Sokkal inkább át tudják adni azon a nyelvezeten, ami számukra érthetőbb.
Kelemen Andreával, a Human Telex Consulting ügyfélkapcsolati vezetőjével Nagy Károly beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket.